Üdvözlünk ismét mindenkit, Andor Tóth Anna mikrofonnál, és a nap vendége még mindig Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója. Szia ismét, Attila.
Szia, Anna.
Átbeszéltük nagyjából a te elmúlt pár évedet, hogy hogyan ismerkedtél meg a kriptopiaccal 2015 óta, ugye? 2015
hát akkor ugrottam fejest, igen.
Igen. Viszont én azt szeretném, hogyha beszélnénk kicsit, kiukadnánk az aktualitásokhoz is, és magáról a kriptopiacról is beszélnénk. Mik voltak azok az események, nagy, sorsfordító, árfolyamfordító események, amikre kifejezetten emlékszel így az elmúlt évekből? Uh-huh. Tudsz ilyeneket felvázolni?
Nem, igaziból nem akarom túl bőrére ereszteni, de engem ez fogott meg ebbe a világba, hogy annyira érdekesen működik, és tényleg a tömegpszichológia, a társadalomra gyakorolt hatása, és hogy milyen apróságok, milyen nagy változásokat tudnak hozni. A Bitcoin megjelenésétől, mondjuk az én fejes ugrásomig, én minden helyzetről elolvastam mindent, amit csak lehetett. És hát ugye nagyon élveztem azt is, ahogy játszottak a fiúk ugye a két pizza történetével, ami tökéletesen sikerült, és pontosan azt érték el vele, amit szerettek volna. Ugye ott volt az a helyzet, ami az MTGOX tőzsde feltöréssel történt. Nagyon érdekes az is, egy külön műsort lehetne arról beszélni. És amikor én belecsöppentem, körülbelül nem is tudom mennyi időt eltelt, de nagyon kevés. Ugye akkor elindult az Ethereum hálózat. Talán pont abban voltam benne, hogy minél jobban megértsem az Ethereumnak a működését és a lényegét. Tudtam, hogy van egy őrület a DAO körül, és még nem vettem benne részt, nem fektettem be a DAO-ba, nem voltam úgy belülről részese, de a kriptovilágnak már igen. Amikor megtörtént a DAO hack. Borzasztóan érdekes volt minden, ami körül volt, és ugye akkor ott ketté vált az Ethereum hálózat, volt a közösségen belül egy hatalmas vita, ezt úgy megnézni, hogy már értem, hogy miről van szó, és a különböző álláspontok, hogy ki hogyan reagál, ez hát borzasztóan élveztem, hogy ahogy tényleg elindul egy világ, elkezd működni, akkor abból a szempontból egy megfigyelő voltam, de úgy éreztem, hogy már egy olyan megfigyelő, aki érti és csodálja egy új világ megszületését. A következő, amit így hirtelen mondanék, ami szintén egy érdekes helyzet volt, ahogy a Bitcoin Cash, aztán a Satoshi SV sztori zajlott. Ennek azt hiszem, hogy ez már lecsengett, ez már senkinek sem érdekes, de még mindig nem zárult le. Még mindig vannak követői, az én véleményem szerint annak az őrültnek, és még mindig van befolyása egy nagyon szűk rétegre. Nagyon érdekes, hogy mikre tudnak reagálni az emberek, és milyen intenzitással, hogy ezekből hogy lesznek hírek, milyen motivációval születnek meg a hírek, azok a hírek érdekeket szolgálnak ki, vagy van egy igény a piacon, hogy ezt akarják olvasni. Egyébként ez egy nagyon különleges része a kriptovilágnak, hogy a hírek miért jönnek le. A híreknek egy része azért jön le, mert erre szomjaznak az olvasók. Egy másik része meg azért jön le, mert valakinek az az érdeke, hogy ez lejöjjön, és akkor körülbelül a híreknek az 5-10%-a, ami tényleg profin be akar számolni arról, ami fontos és történt. Tényleg nem több, mint 5-10%. Viszont nagyon jól lehet mérni, hogy mi fog történni a piacon, abból, hogy milyen híreket hallunk, és miket hoznak le, akár a Cointelegraphon, akár a Bloombergen, akár a CNN-en, vagy bármilyen kriptoközösségen belüli platformon. Az is érdekes, hogy milyen módszerekkel mesterségesen kerülnek be az információk a kriptoközösségekbe, a Discord, a Telegram csoportokba. Elég jól lehet érezni, amikor elkezdenek beinjekciózni témákat a közösségbe. Profin csinálják, megvásárolt emberekkel, van akinek nagyon drága az ára, nyilván ezek az emberek is, hogy a saját reputációjukat megőrizzék, bármit nem tesznek meg pénzért, de nagyon sok mindent megtesznek. Nagyon jól lehet érzékelni, hogy hogyan születik egy ilyen új rendszer meg.
És a híreknek az e-fajta szivárgása, illetve közzététele, ez még most is igaz? Tehát ebben nincs változás? Mert ugye itt több éve sztorikat említettél az előbb.
Dehogy nem, folyamatosan változik, de abban nincs változás, hogy nagyon különleges, és talán ennek hogy azon belül kik változtatják, és milyen szempontok szerint, hogy a hírek, de hát ez nem csak a kriptovilágra igaz, a híreknek egy jelentős része azért jön le, mert valakinek az az érdeke, hogy lejöjjön. Egy másik része meg azért jön le, mert azt hajlandóak elolvasni az emberek, úgyhogy ebből szerintem a hagyományos világban is nagyon sok mindent le lehet szűrni, de a kriptovilágban számomra sokkal érdekesebb.
És ugye azt hozzá kell tenni, hogy itt jobban elterjedt, illetve nem büntetik a manipulációt, tehát hogy egy ilyen különbség is van a hagyományos világhoz képest, sokkal jobban lehet manipulálni. A nagyok, ugye a bálnák, a legnagyobb befektetők sokkal könnyebben és sokkal több eszközzel tudják mozgatni a piacot. Ez így volt a kezdetén, és így van most is, ebben van változás?
Elindultak változások, de ez addig nem fog megváltozni, ameddig azok, akik erre szabályokat tudnak hozni, azok rengeteg pénzt keresnek azon, hogy lehet manipulálni a piacot. Nem vagyok jós, nem tudom megmondani, de ez minimum a következő bika piac végéig szerintem így lesz. Aztán, hogyha úgy döntenek, hogy már túl nagy a piac, vagy akkor lehet, hogy más lesz a szempont. Egyelőre ők használják ezt ki, de kőkeményen. Tehát az a nagyon sok pénz, ami azok a több száz vagy több ezer milliárd dollárok, amik beáramlanak és kiáramlanak erről a piacról, az elsősorban ezekbe a kezekbe kerül.
Ugye, hogyha bitcoinról beszélünk, illetve kriptopiacról, azért sokszor előjön a ciklikusság kérdése, mennyire tudja tartani a piac ezt a ciklikusságot, mennyire lehet egy előrevetített irányt, illetve lejtmenetet, vagy adott esetben kiugrást megjósolni ez alapján, a ciklikusság alapján. Hát, hány ciklust éltél meg akkor így a kriptopiacon?
Hát ugye én akkor csöppentem bele, amikor ott voltunk egy medvepiacnak az alján, és azóta két bika piac csúcsot éltem meg, és hát akkor ez a mostani medvepiac a harmadik.
A harmadik. Tehát a harmadik, amit már tényleg napról napra nyomon követ.
Igen.
Jön a papírforma?
Egyelőre jön. Biztos vagyok abban, hogy ez nem lesz örökké, mert nem lehet egy ilyen piac ennyire kiszámítható. Én azt gondolom, hogy a következő bika piac csúcsáig ezt tartani fogja, és nem tudhatja senki, hogy valóban hogy lesz. Én azt gondolom, hogy x hónap, mondjuk egy ilyen 6 hónap elcsúszással, ez most lehet 8 is, de körülbelül ugyanez ez a ciklus le fog zajlani, hasonlóképpen, mint az előző.
Tehát akkor a mostani kriptotélnek az utolsó hónapjait nyomhatjuk?
Hát, hogyha ugye azt, ami mondjuk 15 januárjában indult medvepiac, azt összehasonlítjuk a 18 januárjában indult medvepiacsal, akkor azért látunk különbséget. Én mondjuk most kiindulnék a 18-ban indult medvepiacról, akkor most igaziból jön egy év oldalazás még, amiben egyébként azon belül is voltak még durva lejtmenetek és emelkedők, viszont azt láthattuk, hogy mondjuk 3000 dollárról 9-10000 dollárra nagyon-nagyon lassan ment föl, nagyon lassan. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a háromszorozódás az nagyon lassú volt, és utána mondjuk ilyen valahol 10-15 ezer dollárnál ugrott meg, és néhány hónap alatt ott voltunk 60 ezer dollár fölött.
Tehát akkor most egyelőre nem vársz nagy felpattanást.
Nem,
ilyen nagyon
de
nagy.
Hát ez egy fantasztikus hír, mert fel tudunk halmozni. Tehát most, és nem befektetési tanács, de hát akit érdekel ez a világ, az nézzen utána, akkor vásároljon kriptoeszközöket, ha érti, hogy miről szól. Egy olyan ember, mint én, az ugrál örömébe minden reggel felkelés után, hogy most lehet vásárolni. És szerintem viszonylag sokáig, és ne érdekeljen senkit, hogy most 10%-kal vagy 20%-kal olcsóbban is megvehette volna, hogyha megveszi, nem folyamatosan kell vásárolgatni, és meg kell várni, hogy fölmenjen, és akkor kell eladni, amikor már mindenki azt mondja a rádióba, a tévébe, és az utcán, hogy kriptot kell venni, akkor szépen el kell adni.
Ehhez képest a történelmi csúcsokon akar mindenki kriptot venni.
Hát igen.
ez is jellemző, nem? Abszolút. Nem mondok hülyeséget.
Igen, hát így van, de hát ezt tudjuk a hagyományos piacról is. Minden nagy tőzsdeguru ezt egyébként leri, aki valóban az volt, hogy olcsón kell venni, drágán eladni, mivel nem tudjuk, hogy mi az alja és mi a teteje, nem szabad törekedni, hogy a mélypontokon és a csúcsokon történjenek ezek a tranzakciók, és alap, hogy az emberek imádnak drágán vásárolni.
De ott a másik oldal, akit szerintem még mindig annyian vannak, hogy figyelembe kell őket venni, akik totálisan temetik ezt a piacot még mindig.
Hát ez konstans a megszületése óta. Napjainkban is vannak még lapos földhívők, és nem is vagyok benne biztos, hogy nincs olyan időszak, amikor több a lapos földhívő, mint mondjuk egy fél évvel azelőtt. Ez tök normális, hát ez is része az egész rendszernek, hogy kell, hogy legyenek ilyenek. Egyébként, ha nem lennének, akkor létre kéne őket hozni mesterségesen, mert szükség van arra, hogy legyenek ilyenek.
Igen, most egy igazi kriptoanarchista reakcióját hallottuk, azt tegyük hozzá. Visszatérve kicsit a piaci eseményekre, említetted az előbb az Ethereum indulását. Na de hát azóta már elindult az Ethereum 2.0, most így csöppenjünk vissza egy kicsit a kriptopiaci aktualitásokra, nem is olyan régen. Mi van az azóta eltelt pár hónapban? Tényleg megváltozott? Alapjaiban változott meg a piac?
Hát a technológiának ez a része, hogy kicserélték a konszenzust, ez most a felhasználó szempontjából, aki nem látja át az egész működését, ez annyira nem érdekes. Oké, az nagyon jó, hogy zöld lett, de hát ezt a felhasználás közben nem érezzük. Némi változás, de drasztikus változást még nem tapasztalhat, mert ahhoz volt erre szükség, tehát nagyon jó példa, nem én találtam ki, valakitől hallottam, hogy ez azért volt nagyon nagy dolog, mert menet közben kellett kicserélni egy benzinmotort villanymotorra egy kocsin. Tehát nagyon nehéz, nagyon-nagyon nagy bravúr volt, hogy véghez vitték, marha nagy csúszással, de ezzel semmi probléma. Ki lett cserélve ez a motor, viszont ahhoz, hogy azok a nagy dolgok megtörténjenek, azok a változtatások, ahhoz ki kellett cserélni ezt a konszenzust az alaprendszerben, és ezt folyamatosan fogják x havonta életbe léptetni az újabb és újabb szabályokat, amiknek majd meg lesz az a hatása, hogy érezhetően sokkal gyorsabb, sokkal olcsóbb, de hát egyébként már most is olcsóbb lett valamivel, de akkor sokkal olcsóbb lesz, és egy csomó előnye lesz az Ethereum 2.0-nak.
De ezt az átlag befektető még nem érzékeli.
Hát egy befektetőt ez a része nem kell, hogy érdekel,
mert
az árfolyamok érdeklik. Ugye ennek, hogy megtörtént a változtatás, nagyon nagy hatása nem volt, hiszen ez egy várt esemény volt, ez egy tervezett esemény volt, igaz, nagyon sokszor el lett csúsztatva, de hát ez már be volt árazva. Hosszú távon viszont ennek szerintem nagyon jó hatása lesz, de ez nem befektetési tanácsadás.
Még egy nagy sztorit említsünk szerintem még az idei évről, ez az FTX sztori, nem mehetünk el mellette. Tudom, hogy már könyöködön jön ki ez az egész sztori, és szerinted nem volt annyira meglepő, mint ahogy felfújja a média, mint amilyen reakció volt rá. Viszont azért mégiscsak a második legnagyobb szereplőről beszélünk, ugye felhasználó szám alapján, a Binance kriptotőzsde után a második legnagyobb centralizált szereplőről. Ez mennyire befolyásolta most az idei évet, vagy mennyire volt várható, mennyire írta felül azt a forgatókönyvet, ami eddig a fejedben volt itt a kriptotérről, illetve az árfolyamok mozgásáról?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy vártam, hogy az FTX bedőjön, nem, ez nem igaz, de a másik oldala igaz, hogy egyáltalán nem csodálkozom rajta. Az én fejemben semennyire nem rúgta föl, azt viszont elmondhatom, hogy vártam, hogy még fog történni valami, amit vagy mesterségesen, vagy a piac természetéből fakadóan egyszerűen csak feljön, ami még felkavarja a dolgokat. Egyszerűen kellett, mert kezdtek elfogyni az eladók, medvepiac van, ugye azoknak, akik erre igazán hatással vannak, és akinek ez nagyon érdeke, hogy sok milliárd dollárért bevásároljon alacsony árfolyamon, ő neki az az érdeke, hogy tartsuk alacsonyan. Mert ha ő csak vásárol, és elfogynak az eladók, akkor fel fog menni még az ára, de ő még vásárolni akar. Úgyhogy valahogy el kell érni. Én arra számítottam, hogy valami durva tiltást fognak Amerikába vagy az Európai Unióba bejelenteni, amit vagy meglépnek, vagy nem, de valami nagyon durvát. Remélem, hogy ehelyett jött az FTX botrány, véletlenül, vagy nem annyira véletlenül. Ebben most nem érdemes belemenni. Azt tudjuk, hogy azért, tehát az nem összeesküvés elmélet, hogy a Binance tulajdonosának valamilyen mértékben, de egyértelműen benne volt a keze, hogy elinduljon a FTX-nél ez a lavina. Most azért ezzel sikerült még eladókat generálni a piacon. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez átütötte azt a küszöbértéket, hogy aki eddig tartotta és nem adott el, most azért néhányan, egyébként nem nagyon sokan, de mérhető szám, akik erre megijedtek, és akkor lett egy eladói nyomás újabb a piacon. Ez nagyon jó, mert akkor még lehet vásárolni, anélkül, hogy emelkednének az árak. Hogyha fogynak el az eladók, akkor ezt a felhalmozást is lassítaniuk kell. Ez egy érdek, ez egy tisztán látható érdek, ráadásul ugye a blokkláncon minden publikus, minden tranzakció, tehát látjuk, hogy mi történik, és azért könnyű következtetéseket levonni, nem túl nagy hibával lehet következtetéseket levonni. Szerintem ez pont arra volt jó, ami várható volt, hogy valamivel még húzni kell a dolgot, és megpróbálni még lejjebb kalapálni.
Tehát minden esetre év vége van, túl vagyunk egy FTX botrányon, nagyjából a kriptotél vége felé járunk. Mit hoz 2023? Szerintem már beszélhetünk róla.
Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, hogy a remény arra, hogy elindul a Bika piac, az folyamatosan benne lesz. Lesznek egy-két hetes fölfutó ciklusok, majd visszaesünk depresszióba, mert visszazuhan, mert aki rövidebb távon gondolkodott, bevásárolt jó áron, és mondjuk keresett nagyon gyorsan 20-30-40%-ot, azok akkor gyorsan a piacra dobják, és az ő szempontjukból ez egy nagyon jó üzlet, hogy néhány hónap alatt ennyit keresni, és nem fog elérkezni az igazi Bika piac még 23-ban. A másik dolog, amit én reálisnak tartok, hogy egy nagyon enyhe, de emelkedő évre számítunk. Ahhoz, hogy valami nagy kitörés legyen, ahhoz kell, hogy történjen valami a világban, ami ezt előidézi. A piac szerintem saját magától ezt nem fogja elhozni, de hát aztán meglátjuk, hogy mi történik.
Mára viszont ennyi fért bele, ma a nap vendége Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója volt. Hogy lesz valakiből kriptoanarchista, hogy fordul valaki a kriptopiac felé, erről is, illetve piaci aktualitásokról is beszélgettünk. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet!